Kedves testvérek, az ünnep napján egy talán kitérőnek tűnik a tegnap, illetve majd a következők között. A mai ünnep mondani valója. Raffaello di Santi festi meg a Transfiguráció színeváltozás című festményét. Ez a Szent Péter Bazilika egyik oszlop pillérén is látható. Ez valószínű, hogy freskó, illetve az eredeti az múzeumban van. És olyan érdekes módon úgy állítja be a képet, hogy a rövidebb oldalra komponálja, és a magát a festményt ketté vágja egy szintben, pont felénél. Fölül történik a csoda, Jézus megdicsőlése, a két ószövetségi alak, Mózes és Illés, alattuk pedig a három apostol térdre borulva, illetve megrendülten. És érdekes a kép alja, hogy már egy igehirdetést látunk nagy tömeggel, és ott hirdetik az apostolok, valószínű, hogy pont ezt a csodát, illetve az isteni kinyilatkoztatást, hogy igenis vagyok, és köztetek vagyok, és a fiamat adtam nektek, illetve értetek. A két ószövetségi alakot szembe is lehet állítani, mint ahogy divat jó néhány évtizede szembeállítani, mondván, hogy a kereszténység az most a törvény vagy a szeretet vallása. Akik szerelmesek voltak, azok tudják jól, hogy az érzést azt nem fogom pontos, tudományos precizitással leírni, mert minden józan nő legyint egyet és ott hagyja ezt a kockafejet, hogy ettől aztán semmi nem várható. Viszont ha tud érzelmileg kötődni, kapcsolódni és ezt az érzelmet kifejezni, akármilyen ajándékkal, legyen az virág, vagy legyen az bármi, akkor már valamit megindított az érzelem terén is. És az bizony hitelesebb, mint hogyha tudományosan leírná, bocsánat a kifejezésért, hogy benne milyen kémiai folyamatok zajlottak, mikor meglátta szíve választott hölgyét. Több az ember természetesen, mint anyag, több az érzelem, mint kémiai reakció. És akkor ott van a másik, akkor mit csináljunk a törvénnyel? Akkor vessük el a törvényt, mert fontos a szeretet? Azt kell mondani, hogy a kettő együtt áll meg. A törvény nevelőnk volt, ahogy mondja Szent Pál is, hogy eljussunk a felnőtt nagykorúságra, amikor már spontán tudjuk megtenni azt, amit a szeretet is elvár tőlünk. A szeretet kapcsolhat össze egy jegyes párt, egy házas párt, és talán az emberi élet egyik tragédiája, mondjam így, hogy amit Ottlik Géza úgy ír le, hogy egy idő után ez a kapcsolat megunódik, és akkor elkezdünk jobbra-balra nézelődni mások után, és akkor megint fontos lesz a törvény. Akkor megint előjön a törvény, hogy valamikor kimondtad az igent, holtomiglan, holtáiglan, és ha akkor az érzés talán nem is létezik annyira azzal a hévvel, mint ahogy a kezdet kezdetén volt, de végül is a törvény helyre rázza egy picit az álmodozó elmét, és visszatér társához. Fontos a kettő, mert kiegészíti egymást. A művészet az sokkal pontosabban, hitelesebben mutatja be az emberi életet, nem tudományos precizitással, mint egy szaktudomány, mert annak olyan a nyelvezete, hogy az vágyfülűeknek, vagy szakképzett szakembereknek jelent valamit, de a külsők számára az értelmet elrejti, elfedi, és ezzel a nyelvezettel szemben a nagy átlag tehetetlen. Vagy pedig elköveti azt a hibát egy-egy tudós, hogy annyira le akarja egyszerűsíteni a fizikai jelenségeket, mint a rendszer, az előző rendszerben, bocsánat, most már az azt megelőző rendszerben, 45 előtt Öveges József, aki itt tanított, őróla mondták a rossz májúak, hogy már annyira leegyszerűsítette a fizikai jelenségeket a magyarázataival, hogy az már nem is volt igaz. Tehát ahhoz, hogy megértessem, hogy miről is van szó, ahhoz a tudomány kevés, a tudomány próbálja körülnyírni a tényeket, de a valósághoz nagyon nehezen tud eljutni. A művészet az, ami az élet leglényegét, az örök igazat, szépet, szentet próbálja ábrázolni, ami nem más, mint az Istennek különféle oldalról tapasztalt jelzői. Az Isten teremtményein keresztül tudjuk az Istent is megcsodálni, egy picit átírva Szent Pál gondolatát. Kell, hogy emberi legyen, komoly emberhez szóló gondolatokat hordozzon a művészet, a teljességre törekedve, és mások számára is valami tartalmat közöljön, ábrázolásra, bocsánat, időtöltésre is alkalmas tartalmat megfelelő formában. És nem lehet a kettőt összezagyválni, hogy magasztos tartalmat hozzáértés nélkül, mert ebből jön aztán a gics, ami nagyon terjedt, és terjed ma is, vagy pedig egy dilettantizmus, mint szegény Csontvári volt, aki hát bizony rajzolni nem tudott, akármennyire is szép gondolatai voltak, illetve érződnek a festményei mögött. Vagy ahogy Székely Bertalan írja egy helyen, a 19. század egyik legrangosabb festője, meg kell éreznünk egy emelkedett lelkületű embert a műalkotás mögött. Ha ezt nem érezzük, akkor az valójában nem is műalkotás, illetve aki elkövette, bocsánat, hogy így mondom, az nem is megfelelő művész. Kell magasztos gondolat, és ennek kell szakszerű megfogalmazása. És ez a tehetség. És ez a tehetség tolmácsolja azt a mélyebb tartalmat, mélyebb gondolatot, amit egy-egy néző magával tud vinni, mint tapasztalatot, vagy életének egy részszakaszára eligazítást. Mindazokat az érzéseket, érzelmeket kell felkelteni egy műalkotásban, egy műalkotásnak, amelyet a művész tapasztalt meg, mikor megálmodta a képét, illetve szobrát, vagy épületét, vagy teljesen mindegy, hogy az mi. Sajnos ma olyan a közízlés, illetve a korszellem, hogy az igazi értékeket elfedi, rajong az extrémitásokért, a technikai, formai újításokért, az már műalkotás, idézőjelbe kisarkítva, ami új. És azt mondta valamelyik szakértő, hogy a reneszánsz, a lenézett sötétkor, sötét középkor utáni korstílus egyetlen egy szempontja, hogy jó legyen az alkotás, sőt másokat megelőzve jobb legyen az alkotás. És ma csak csodálattal és döbbenettel tudjuk tudomásul venni, hogy adott egy 27 éves maszacsó, és amikor meghal, egy egész életművet hagyott maga után. A firenzei karmelita templom oldalfalainak falait az ő freskói díszítik. Vagy, hogy térjünk hazai vizekre, ahogy szokták mondani, ez a szemtelenül fiatalon meghalt Petőfi egy teljes életművet hagyott maga után, amit lehet leszólni azért, mert magyar, lehet leszólni, mert közérthető, akármit lehet csinálni, csak éppen utánozni nem lehet, illetve utána írni azzal a könnyedséggel, ami benne volt, arra képtelenek vagyunk. Furcsa eretnekség kezd ma újra lenni, illetve hódítani. Az új az egyben jó is, és azért jó, mert új. És itt vissza kell utalni a szembeállított fogalomra, a konzervatívra. Ha megkérdezünk ma átlag embert, fiatal, idősebb egyaránt, a konzervatívról rögtön negatív érzések jutnak eszébe. És fogalma sincs, hogy maga a szó mit jelent. Annyit jelent, mint értéket megőrző. Nem romboló, nem pusztító, hanem értéket megérző, megértő és megőrző, megőrző, és igenis szervesen építi rá az újat, és reméljük a jót. Egyik történelmi tanárunk mondta annak idején az egyetemen, kedves kollégák, nincsen új vagy régi módszer a tanításban, és nem lehet fő szempont az, hogy valami új módszer, és nem lehet értékelési szempont. Csak jó módszer van, és rossz módszer van. Teljesen mindegy, hogy azt mikor és kik találták fel. Nem lehet eldönteni valamit, valami jó vagy rossz, azért, mert új vagy régi. Ahogy az evangéliumban is olvashatjuk, a jó gazda régit és jót és újat hoz elő, akkor, amikor tanít. Újabb szempont, ami sajnos sokakat megzavar és magával visz, ez pedig a divat. Megint csak minősítő szempontként használják. Ami divatos, az jó, ami kiment a divatból, az már minimum ódivatú, ósdi, magyarul rossz, vagy szégyelni való. Olyan félelmetes volt vonaton, mikor jöttem föl Kecskemétről egyszer, és tinidzser lányok beszélgetnek, és kiböknek a peronon egykorú lányt, akin valami furcsa sapka volt, azt mondja az egyik, hát ha nekem ezt kellene fölvenni, akkor inkább megfázok. Tehát eszébe se jutott, hogy egy kötött sapka az mínusz 10 fokban nagyon is praktikus viselet, független attól, hogy divatos vagy sem. A divat azért is veszélyes, mert megfelelő hírveréssel fel lehet fújni az értéktelent, és tetszetős külsővel föl lehet kínálni, és el is adható. Ha pedig megjelenik itt is az üzleti szempont, főleg a művészetben, az demoralizáló, érték pusztító, és talmi, csillogó, és egy idő után eldobható. Vagy itt vannak a nagy nyugati művészeink. Salvador Daliról akármennyire is kis problémája volt szerintem az agyműködésével, hogy nagyon finom legyek, magyar idegbeteg volt. Hallatlan, tehetséges, önmagában a munkái nagyon szellemesek, nagyon tehetségesek, technikailag verhetetlenek, és akkor elkezd bohóckodni. A bajszát azt így hordja, akkor külön okulárét használ, minden bohóckodásban benne van nyakig, mert fontos a hírverés, mert akkor beszélnek róla, és akkor veszik a műveit is. Tehát ott van a cirkusz, minél nagyobb hírverés, annál híresebb a művész, annál kelendőbbek a művei. És hány művész nyúl pufogtató, talán megbotránkoztató formákhoz, csak azért, hogy ismert legyen, illetve ismert maradjon. Sokan az elvontságba menekülnek. Fessünk absztrakt művet, fessünk foltokat, abból nem terül ki, hogy nem tudunk rajzolni, nem tudjuk a színelméletet, nem tudjuk a festéket normálisan fölvinni a vászonra, feldolgozni szó szerint véve, és nem derül ki, hogy kóklerek vagyunk. De a mű az modern, és éppen ezért eladható. Mire a közönség nehogy műveletlennek találják, lenézzék, okosan bólogat és hallgat, vagy még rosszabb, elhiszi, hogy amit lát, hall, olvas, az érték, az művészet. Kikerülik a mai művészek, írók az élet bonyolultságát, talán azért, mert nem is igazi művészek, vagy nem is műveltek, műveletlenek, vagy félműveltek, ami még rosszabb, nem eléggé érzékenyek arra, hogy az emberi élet mélységeig lehatoljanak. Vagy olykor lemondanak a jobbik énjükről, jól felfogott érdekből és félelemből, attól tartva, hogy bizonyos hatalmi érdekeket sértene, ha így dolgozna, éppen ezért megelégszik a szokvánnyal, a semmit mondóval. Az idősebbek még emlékezhetnek a 3T betűre. Acél Gyölgyel társ, főideológusunk fogalmazása szerint tiltott, tűrt, támogatott. Tiltjuk azt, aki a rendszert nyíltan bírálni meri, vagy pláne nyugatra kijuttatja a bírálatot, hát az örüljön, hogy szabad lábon van még. A tűrt olyan hírességek, mint Kodály vagy Ijés Gyula, akik annyira ismertek, hogy nem támogatjuk őket, de nem is szabad hozzájuk nyúlnunk, mert mit szól akkor a nyugat, illetve mit szól akkor a külföldi sajtó. És a támogatottak, mint Mikus Sándor, aki 1951-ben a Sztálin szoborért akkori értéken, mai értéken ki se lehet fejezni, 200 ezer adómentes forintot kapott. Hát az be lehet szorozni könyve ezerrel, legalábbis szakértők szerint. Eladja magát, eladja művészetét. Vagy jó nevű riportert megkérdeznek, miért vállalt el egy olyan műsor közvetítését, amiről meg volt győződve, hogy semmi, nulla. Mire az illető válasza? Ismerős nagyon. Valaki elvállalta volna, meg azután jól meg is fizették. A mai művészet egy része roppant nagy öntudattal rendelkezik, öntudat túltengésben. Talán még többen emlékeznek Szász Endrére. Hollóházán ott van volt a kerámia gyár, megjelent Szász Endre, az egész céget átállították Szász Endre műveinek sokszorosítására, és akkor egy kritikus társaság előtt ott ül a pódiumon, mellette az éppen ügyeletes feleség, ahol nem fette ruha a testét, ott mind arany, és utána Szász Endre a maga önteltségével kijelenti, hogy ti nem értetek hozzá, majd elviszem Amerikába, természetesen így affektálva kell mondani, és majd úgy fogják kapkodni, mint a cukrot. elvitte Amerikába, nem kapkodtak érte. Hazajött, infarktust kapott, a hollóházi gyár pedig tönkrement. Tehát az öntudat az dübörög, mondjam így, bocsánat, gyerekeknek szoktam így fogalmazni, csak nincs mögötte semmi, vagy talmi. Mellesleg kiváló grafikus, csak nem elégedett meg a saját eredeti szakmájával. A közönséget lenézi, mondván, hogy nem érti meg ez a publikum a művészetet. Emelni nem tud rajta, mert maga is roppant silány. József Attilát idézem, érted haragszom, nem ellened, mondja, utalva arra, hogy az ember akkor, amikor dorgál, amikor szid, valójában a másik javát akarja. A valóságot akarja az erkölcsi ideálhoz alakítani, a valóságot szembesíti az ideálok világával, mert van erkölcsi érzéke, és nem pedig a világtól akarja magát rángattatni és a világhoz igazítani egy kitalált erkölcsöt. Vagy Arany János, engem esz a lúk, ha fejedet mosom, mondja a Bolondistókban. Én is szenvedek vele együtt, akit korrigálok, vagy nevelem, javítanom kell, mert szeretem. Annak idején nekünk még kötelező irodalom volt Makarenkótól az Új ember Kovácsa, alcíme nagyon érdekes, pedagógiai hőskköltemény. Olyan gyerektáboroknak volt vezetője, akik utcagyerekek voltak, bűnözők voltak, vagy a fő bűnük az volt, hogy apjuk, anyjuk még a cári korban élt, és a szülőket kivégezték, agyonlőtték őket, és a fő pedagógiai eszköz az itt a jobb farzseb fölött volt, ugye egy pisztoly, és a szovjet pedagógia legkorszerűbb eszköze, hát olyan szovjetesített írógép, ami több 10 kiló, ugye, és azt vágta a gyerekhez, de ő is belátta, hogy ezeket a gyerekeket már hagyományos drillel nem lehet nevelni, valami erkölcsöt kéne nekik adni, azonnyomban feloszlatták a táborokat. Mihelyt előkerült, hogy erkölcsi oktatás, erkölcsi nevelés, vége. És ő írja, követelek tőled, mert tisztellek. És hogyha mi keresztények azt mondjuk, hogy a szeretet a fő parancs, akkor a saját gyerekemet nyilván szeretem, és akkor kutya kötelességem, bocsánat, hogy így fogalmazom, a szeretetem miatt követelni, és nem hagyni tengeni-lengeni, hogy majd csak fölnő valahogy. A fő probléma, amit már többször is pedzegettek, nem nagy nyilvánosság előtt, hogy ki a felelős ezért az egész közhangulatért, ezért az értékvesztésért, amit egyesek rögtön cáfolnak, hogy nem az értékek vesztek el, hanem az értékes emberek. Az értéket követő emberek nincsenek, illetve hiányoznak. Az értéke, értelmiségi az olyan, mint egy világító torony, akire érdemes fölnézni. Annak idején a 60-as, 70-es években, ha I.S. Gyula leírt valami cikket, Magyar Nemzetben volt Erdéllyel kapcsolatban két nagy cikke, Válasz Herdernek, Adinak, akkor az egész ország odafigyelt, mert tudta jól, hogy érdemes odafigyelni. Világító toronynak kell lenni. Egy angol világító torony alján olvasható ez az írás. Világítok, tehát életet mentek. Tehát bizonyos dolgokra igenis rá kell világítanom, hogy megmentsen a rám bízottak életét, illetve értelmes életet, életpéldát tudjak nekik adni. Kell ez az irányítás, kell ez az eligazítás, nem törődve azzal, hogy figyelnek-e rá, értékelik-e. Ő neki őrködnie kell az igazság felett, őrállónak rendelték, És nem a diploma számít, hanem az, hogy valaki tudja-e értelmezni a körülötte lévő világot, értelmet tud-e adni ennek a világnak, és ezt az értelmet tovább tudja-e adni másoknak is. Ez mindenféle komolyabb iskolai végzettség nélkül is áll mindegyikünkre. Újságíró parodista úgy viselkedik, hogy méltatlan az őrálló világító szerepre, az új írástudó névre, hivatásra, mert ahelyett, hogy emelne, sötétséget áraszt, maga ködösít, mellé beszél, és bűnt terjeszt, és reklámoz. Hát egy ellenreklámként hadd mondjam, azért a heti hetesnél mocskosabb dolgot ritkán hordott a világa hátán. A mindenkibe belerúgó, mindenkit kigúnyoló, viháncoló, a semmit mondó, mondani valójú résztvevők csak mocskolódni tudnak beszédben is, illetve csak idióta módon röhögni. És ezt akarják megetetni a nézőkkel. Sőt, nem mondják ki, de a lényeg ez, jó ez neked, ez kell neked, elég ez neked. Ne akarjál te többet, ne akarjál kiemelkedni. Író neki megy írótársának, mert erkölcs dolgában kívánalmakkal lép elő. Sőt, erkölcsöt tanítani az iskolában. Mekkora tragédia, ugye? És akkor Fekete Gyulát idézem megint. Nálunk a tömegek erkölcs dolgában sok esetben sokkal magasabb szinten állnak, mint a formálásukra hivatott tömegtájékoztató eszközök. A pápa látogatás visszhangjárónál beszéltem tegnap, de itt a mostani pápa is. Érdemes visszaemlékezni a beiktatási ünnepséget, illetve nem is a beiktatás, a megválasztási ünnepséget lezáró 7:30-as M1-es tévéiradót. Pálfi István bejelenti, hogy megvan az új pápa, József Ratzinger, aki Magyarországon volt katona, innen dezertált. Hát ebből annyi igaz, hogy itt volt katona, csak nem dezertált, hanem kivonták az alakulatát, és utána fogságba került amerikaiakhoz, ők nem tudtak velük mit csinálni, a 17 éves gyerekek, és 3 hónap után szélne keresztették őket. Vagy a még szebb, ez már az első számú kedvencem lett, Détót Kriszta, ugye, aki úgy jelentette be a pápa választást, egész délelőtt néztük Róma egét, felhős volt, néztük a vatikáni kéményt, fölszállt egy fehér füst, de hirtelen feketére változott. Délután megint ott voltunk a Szent Péter téren, már teljesen derült volt, borulva az ég. Nézzük a kéményt, fölszáll a szürke füst, egyszer csak átváltozik fehérré, és a Szent Péter téren elszabadult a pokol. Bajer Zsolt rögtön helyre rakta a enyhén Butuska riporternőt azzal, hogy Lucifer összehívja a főkan és nőstény ördögöket, és csúnyán letolja őket, hogy ezt miért nem közölték vele, miért Détót Krisztinától kell megtudnia. Így állunk. Ahelyett, hogy utána néznének, ahelyett, hogy egy picit készülne, ahelyett elkezd hadovázni, elkezd szellemeskedni, és persze, hogy belezavarodik. Mindig akad olyan mindenre kapható újságíró mesterségének szégyene, aki a jót sárba tiporja, lejáratja, kigúnyolja, nevetségessé teszi. A jószándékú cselekedet mögött valami alantas, anyagi érdeket keres, sejtet és kerestet, nyilván mert magából indul ki, hisz nem adhatok mást, mint lényegem, mondja már a nagy kolléga, Lucifer madácsnál. Nem adhatnak mást, csak a romlott, züllött, félművelt vagy műveletlen belsőt. A mai ember lelki állapotát hülyen visszaadni csak fél megoldás. Sőt, inkább rossz megoldás, mert pessimizmust kelt, kiutat pedig nem ad. Bizonyos dolgokról pedig egyáltalán nem volna szabad nyilvánosság előtt beszélni. Például öngyilkossági téma. Mert minta, modell lehet gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt arra, hogy a dolgokat meg lehet oldani így is. Karddal szétvágni a csomót, ahelyett, hogy lassúbb, fáradtságosabb, kisebb sérüléssel járó kibogózást vállalnánk. Konkrét esetre utalok, sajnos az illető 82-ben halt meg, gyermekpszichológus nő volt, 10 000 gyereket gyógyított működése során, és ő mondta, hogy ő a legszűkebb szakmai folyóiratokban meri csak leírni a vizsgálatai eredményét gyereköngyilkosságokról, nehogy véletlenül egy gyerek kezébe kerüljön, és onnan kapja az ötletet, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. Lehet, hogy ez aggályos természet, de ő mégis a biztosabbra ment. Íróink pessimisták nem tudják vállalni az értékrombolással szemben felvenni a harcot, vagy kilátástalannak tűnik ez a harc, sziszifuszi erőfeszítésnek érzik, mintha belefáradtak volna. Hubai Miklós emlegeti akkori írószövetségi választmányi megnyitón, a legkeservesebb, hogy egyáltalán megcsappant a hit abban, hogy Magyarországon teremhet még eredeti, magasrendű érték, sőt, már nem is várnak tőlünk ilyen értékábrázolást. És akkor a zárszót így fogalmazza meg, optimizmusra nincs okom, pessimizmusra nincs jogom, míg élünk, remélünk, ez nekem kategorikus imperatívus. Hozzá kell tenni, kissé fáradt, megroppant, megkopott reménykedés ez. Néhány szót arról a levegőről, jobban mondva, légszennyezésről, amit a rádió, illetve a tévé áraszt. Akár tudatosan figyelünk oda, akár csak fél szemmel, fél füllel, de mindenképp hat ránk és beépül. Ezért nagyon fontos, hogy a gyereket milyen tévéműsor elé engedjük leülni. Mert minél kisebb, annál veszélyesebb, annál nagyobb a veszélye annak, hogy elfogadja, és idős koráig kiírthatatlan az a szófordulat, az a fogalmazás, amit egyszer hallott. Megtörtént, talán többen ismerik az a reklámfogás, illetve pszichológiai felmérés, hogy egy moziban két részes filmet játszanak. A büféből minden Coca-Colát kirámoltak, tehát nem láthatta senki. Utána bemennek a moziba, 10 percenként egy kockányi Coca-Cola reklám. Ahhoz, hogy fölfogjam, egy perc alatt 36-szor kéne szerepelnie. Tehát 10 percenként egy kocka Coca-Cola. Utána a szünetben mindenki megrohanta a büfét, hogy Coca-Colát kér. Na hát akkor az amerikai társadalom elbődült, hogy a pszichológusok mit képzelnek már megint, ugye, és hogy szolgálják ki az üzletet. Tehát beépülnek. Vegyük tudomásul, hogy amit nem is tudatosítunk, az is beépül, és így vagy úgy hat. Tehát nem lehet azt mondani, a németnek ebbe igaza van, gyerek előtt nem. Gyerek előtt bizonyos témákat nem beszélünk, gyerek előtt olyan tévéműsort nem nézünk, illetve ha kisebb, akkor 8-kor más aludni. fürdés, alvás, kész. Vagy valamikor volt még a reggeli csúcs nevű szuper műsor, most vagy a Petőfin, vagy a Kossuthon, teljesen mindegy, Mária Magdolna napján. Egy ilyen bájosan búgó női hang mondja, hogy hát ma van Mária Magdolna ünnepe. De gondoljuk csak meg, milyen lenne a világ, ha mindenki Mária Magdolna lenne. Magyarul, hogy nem állhat ki az utcasarokra, és nem árulhatja saját magát, mert közben azért találkozott Jézussal, találkozott azzal a közösséggel, és szakított az addigi életével. De hát az milyen rossz lehet? Hát az illető riporternőnek biztos. A fő baj, hogy tizenéveseknél és naív felnőtteknél tekintélye van az újságnak, rádiónak, televíziónak. Hányszor hallottuk már? A rádió mondta be, a tévében láttam, az újságban olvastam, csak éppen azt nem veszem észre, hogy az nagyon ügyesen ollózott és nagyon ügyesen tálalt megfelelő szövegkörnyezettel együtt. Sok esetben hasonlítanak azokhoz a szülőkhöz, hogy a bibliai képet idézzem, akik kenyér helyett követ, hal helyett kígyót, tojás helyett skorpiót adnak gyereküknek. A valóság illúzióját kelti sokszor a tévé, és hányan hiszik el, hogy ők is ebbe a csillogó világba mennek be, amit Hollywood ad el nekünk. Megjelennek előttünk emberi sikeres emberek, és ha ezek valóban értékesek, akkor nagyon építők, és nagyon gondolatébresztők, és érdemes az ilyenekkel a riportokat hallgatni. Természetesen jó későn, hogy véletlenül se tudjam végighallgatni, vagy végignézni, mert hát másnap kelni kell és dolgozni kell. De hogyha satnya, silány emberek ugyanúgy megkapják azt a mikrofont, és ugyanúgy tele harsogatják a zöldségeikkel az étert, akkor az is hat arra a publikumra, aki ezeket esetleg tiszteli. Megtörtént kollégiumban. Ellenőrizik a gyerekeket, hogy miket olvasnak, milyen képeslapokat néznek, és akkor valami rocklap volt, hát iszonyatos harcok, szóval valami teljesen elvadult magukból kikelt pofák, és hát mondom, hogy néznek ezek ki? Igen, de híresek, beszélnek róluk. Ja, már ez is számít. Itt is igaz az, amit úgy emlékszem, Dosztojevszkijnél olvastam, keresd fel az igényeket, és elégítsd ki. Csinálj reklámot valami zöldségre, utána hivatkozz arra, hogy hanyan kívánják, és akkor add el a bóvidat. Felkeltenek alantas igényeket, ezt kielégítik, és utána cinikusan azt mondják, ez kell a közönségnek, mert ilyen igénytelen a közönségünk, ez tehát az igazi árulás, visszaélés a nyilvánossággal, a nyilvánosság formálás lehetőségével. És akkor megint a kezdő gondolat, kizökkent az idő, az ember mondott csődöt, a kultúra mond csődöt, és teszi le a fegyvert a rosszal szemben. Vajon mi is föladjuk? Vagy vállaljuk az árral szemben való küszködést? Meg kell őriznem függetlenségemet, a választási szabadságomat, és fontos, hogy legyen józan kritikám. Ne engedjem a negatívumot beépülni, belülről ugyanis rothaszt, és az ellenálló képességemet leépíti. Amen.